Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Ma délután visszafogott hangon kell beszélnem, mert ma reggel volt egy kis gond a szívemmel. Senki sem tudja elképzelni, mit jelent állandóan kitéve lenni a klímaváltozásnak, az időeltolódásnak, az éjszakai repüléseknek. Aztán, ahogy Pál apostol is mondja, még ez is hozzájön a gyülekezettel kapcsolatos gondok éjjel és nappal. Én nagyon komolyan vettem azt, amit Isten ránk hagyott. Számomra ez a legfontosabb dolog, ami csak létezhet ezen a földön. Mert itt nem egy átmeneti döntésekről van szó, itt arról az isteni döntésről van szó, amelyet ő már meghozott az örökkévalóságban, és amelyet az örökkévalóságban végrehajtásra hoz, és arról szól, hogy mi is egy része vagyunk ennek. Egy része a gyülekezetnek, a mennyasszonyi gyülekezetnek, amely vele és nála lesz az örökkévalóságban. Ma a keresztség cselekményével újra tanúi lehettünk annak, hogy az emberek egyszerűen tudatosan felveszik az Úr nevét, majd viselik is azt, és kiállnak érte. Nem csak egy felszínes ajakvallomás, ahol az Úr neve az ő véleményük szerint a helyén lehet, hanem ott, ahova tartozik. Ahogy nézem, szeretett őszhajú testvérnőnket, aki ma reggel megosztotta velünk a látomását, vagy arcképet, amit látott odakint, két bibliai szakasz jutott eszembe, még korábban is, és most újra eszembe jutnak. Az első íge szavát rögtön az első Mózesben találjuk, aztán talán a harmadik fejezetben ott volt az életfája, és a bűnbeesés után az emberek kilettek rekesztve a paradicsomból, és azt írja, hogy ne legyen lehetőségük az élet fájáról venni, hogy aztán örökké éljenek. Akkor örökké bűnben és Istentől elszakítva kellett volna éljenek. És ezért kellett őket kitenni, vagy kivetni. Ez valószínűleg itt áll az első Mózes 3-ban, valahol a 20. verstől és a 24. vers között kellene álljon. Erre megint csak nem vagyok felkészülve, amint tudjátok, én is éppen úgy jövök ide, mint ti is. A 22. vers. És Isten az Úr így szólt. Az ember most már olyan lett, mint amilyenek mi vagyunk. Amennyiben megkülönbözteti a jót a rossztól. De nehogy kinyújtsa a kezét most, és az élet fájáról is vegyen, és egyék abból, és halhatatlanná váljék. Olvastátok-e valaha ezt ilyen harsány formában, ha a bűnbe esett emberiség, azaz eme két ember akkor részesült volna az élet fájából, kiengesztelődés nélkül, megváltás nélkül, mi történt volna akkor? Az embernek örök élete lett volna Istentől elválasztottan. De mi haszna lett volna egy embernek, egy emberi lénynek ebből? Azt hiszem, itt a negyedik és harmadik esetet lehetne használni. Mi értelme lett volna örökké Istentől elszakítva élni? Azt hiszem, ez egy olyan örökké valóságig tartó kintszenvedés lett volna, amit egyetlen emberi lény sem tudott volna igazán túlélni. És akkor, amikor a testvérnő elmondta, hogy több mint 30 évvel ezelőtt látta, hogy az emberek minden égtájról, minden népből, minden nyelvből és bőrszínből jönnek, és aztán levették az ágakat erről a fáról, és eszembe jutott két íge Ezékiel könyvéből és a Jelenések könyvéből. A levelek gyógyászati és gyógyító célokra szolgálnak majd. Egy utalás arra, akinek része van az élet fájából, az meggyógyul, az egészségessé válik, az üdvösségben lett részesítve, az örök életet kap, átment a halálból az életre, és akkor ott van a csodálatos íge szava a Jelenések könyve 22. fejezetében. Itt a 19. versben az áll írva. És ha valaki elvesz valamit is a prófécia könyvének eme szavaiból, attól Isten is elveszi az ő részét az élet fájából. És a Szent Városból, amelyek e könyvben meg vannak írva. Képzeljünk el egy ilyen ítéletet, és Isten kötve van az ő szavához. Ha valaki valamit is elvesz e prófétai könyv szavaiból, Isten elveszi tőle az élet fájából és a Szent Városból való részesedését. Ennyire veszélyes ebben a korszakban, amelyben élünk, különösen az, ha nem fogadjuk el valamilyen formában az utolsó könyvet, nevezetesen Jézus Krisztus kinyilatkoztatását. Mert ez az az idő, amelyben a Jelenések könyvében írt kinyilatkoztatások feltárultak, és ez az az idő, amikor az embereknek meg kell hozniuk a döntésüket. Én emlékszek még arra, az egyháztörténelem beszámol róla, hogy Németország legnagyobb embere, Luther Márton milyen belső harcot vívott azért, hogy a Jelenések könyve bekerüljön egyáltalán a Bibliába. Micsoda küzdelmet kellett kiállnia, mert egyszerűen azt mondta, ki fog ezzel bármit is valamit kezdeni tudni, hiszen ez lehetetlen, hogy ez a szövegrész belekerüljön a Bibliába. A Jelenések korszaka még nem volt elérkezett. Ahogy a tegnap este mondtam, ez volt a reformáció kezdete, nem pedig a vége. Megtörtént a bevezetés, és ez egy fokozatos helyreállítás, vagy visszaszolgáltatás, nem csak a reformáció, hanem mindannak a helyreállítása, vagy visszaszolgáltatása, amit Isten kezdetben a gyülekezetben elhelyezett. És azt is elmondom nektek, hogy a magasztos Úr miért állított egy ilyen komoly figyelmeztetést ennek a szent és ismét szent könyvnek a végére. A Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében 7-szer áll írva, és a gyülekezet angyalának írt meg, de 7-szer áll az is írva, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győzni fog, annak adok enni az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában áll. Ez már az első ígéret az efézusi gyülekezeti korszaknak. Kinek lettek ezek az ígéretek adva? A győzteseknek. És kik a győztesek? Mindazok, akik nem csak hívőkké váltak, hanem a maguk idejében felismerték és elfogadták az isteni üdvösség határozatot és az Isten által küldött követeket úgy, hogy szájukból tudomásul vették az üzenetet, és egy ammennel megerősítették azt. Ezért van megírva a Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy ők legyőzték az ellenséget, az atyafiak vádlóját, az Isten ígéjéért, és az ő bizonyságtételükért, és nem szerették az ő életüket, mint halálig. Volt valaki, az egy, aki szeretett minket, és engedelmes volt a kereszt halálig a kereszten, hogy az ellenség birodalmából kiragadjon bennünket, és az ő szeretett fiának birodalmában áthelyezzen bennünket. És mi volt az ő célja? Hogy elvonja az emberiséget a felismerés, a tudás fájától, amelyhez mindannyian rohannak, és amely csak halált hoz, és elvezesse őket az élet fájához, hogy hallják az élet szavait. Mert csak az őben nevetett hit által nyerhetjük el az örök életet. Itt láthatjuk konkrétan a Jelenések könyvében, éppen úgy, ahogy Máté első levelétől Júdás utolsó leveléig nincs felmutatva, hogy Jézus Krisztus az emberfiaként jár a hét aranygyertyatartó közepete. És hét csillag volt az ő jobb kezében. És a Biblia maga mondja ezt itt a Jelenések könyve első fejezetének 20. versében, ami a hét csillag titkát illeti, amelyet te az én jobb kezemben láttál, valamint a hét aranygyertyatartót, a hét csillag, a hét gyülekezet angyalai, és a hét gyertyatartó, a hét gyülekezet. Az egy újszövetségi gyülekezet átmegy ezen a hét korszakon, és mi minden következtetés és minden ha és de nélkül hisszük, hogy Istennek volt egy utolsó, egy hetedik angyala, egy küldöttje, és ez az ő kezében volt. Nem egy szervezet kezében, nem egy missziós társaság kezében, hanem a magasztos Úr jobb kezében. És ezért kellett és tudta elhozni, vagy közhírré tenni az isteni üzenetet, mert nem volt más választása, azért született erre a világra, hogy beteljesítse és kielégítse azt az isteni célt, ami miatt itt volt. Elhiszitek-e minnyájon? Én teljes szívemből hiszem. És minél többet gondolkodunk ezen, és azt is értékeljük, hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy ne egy embert magasztaljunk ennél fogva, hanem Istennek adjunk minden dicsőséget, de alázatosan elismerjük, hogy az Úr kezdettől fogva ember száján keresztül szólt. Vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, hogy Mózes is csak egy ember volt, és a proféták mind azok, akik a Szentírást írták, ők is csak emberek voltak, de kiállította volna, hogy ők angyalok voltak. Én biztos nem. Még nem hallottam senkit, aki ezt állította volna. De mit mond a Szentírás? Hogy szent emberek, akik a Szent Szellem áthatott Istentől ihletve szóltak, és ami Istentől elhangzott, az lett leírva. És ezért írhatta Pál apostol, az ígét, amit mi hirdettünk nektek, nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem mint Isten szavát, ami valóban az is. Isten szava egyszer egy szamáron keresztül is elhangozhatott, amikor Bálám az ő bal jóslatú útját járta, és senki sem tudta őt megállítani. Az Úr birtokába vette a szamarát, és emberi hangon szólt ehhez az emberhez, aki eltévesztette az Isten útját, és nem ismerte fel Isten ügyét. Isten akárkit vehet, akit csak akar, és bármit megtehet, amit csak akar, anélkül, hogy egyetlen embert is megkérdezne. Rögtön a jelenések első fejezetének első versében olyan csodálatos módon van megírva. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak, aminek hamarosan meg kell történnie. És ő tudtára adta ezt az ő szolgájának, Jánosnak, az ő angyalának elküldetése által, jelek által. Nem az írástudóknak, nem azoknak, akik az ígét értelmezték, hanem az Isten által kiválasztott, erre a különleges küldetésre kiválasztott és kijelölt embereknek. És ahogy Mózesről is tudjuk, ő eleinte egy olyan ember volt, aki ezt hitte, hogy képes lesz ő maga elvégezni a feladatot. Aztán csalódottan visszament, és 40 évet kellett eltöltenie, amíg eljött az Isten ideje. Jézus azt mondja, a ti időtök mindig elérkezett ugyan, de az én órám még nem érkezett el. Mi is várjuk Isten hatalmas munkáját, és én meg vagyok győződve arról, hogy az Úr nem marad nekünk semmivel sem adós. Én minden alkalommal örülök, amikor Branham testvér szájából hallom a június 33-ai hatalmas eseményt és tapasztalatot. Amikor ott hatalmas hangon a következő szavak lettek hozzá intézve, ahogyan János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Én teljes szívemből hiszem, hogy ez igaz. Nem hiszem, hogy Isten embere hazudott volna nekünk. Én hiszem, hogy Isten csak az igazságot igazolja, és semmi mást. És Isten megerősítette az igazságot, mint senki másnál. A halottak feltámadtak, a vakon született, visszanyerték szemük világát, a sánták járni kezdtek, emberek, akiket felemésztett a rák, meggyógyultak. De mindez nem lenne elég számunkra, ha mindezen jelek után amelyeket Isten adott, a hang nem követte volna. Mert hogyan volt a Mózes idejében? A jelek jöttek, majd a parancs, engedd el kivonulni népemet, hogy szolgáljon nekem. Nem csak jelek és csodák, ezeket sok mások is átvették, és mivel az emberiségben nagy volt a hit, bárki jöhetett és folytathatta, mert a légkör már fel lett készítve erre nézve. A hangsúly az isteni üzeneten helyeződött. Ha ezen a helyen nem mindig említjük meg ezeket a neveket, akkor hadd mondjam a következőket mindazoknak, akik talán belsőleg agályokat éreznek emiatt az én megkönnyebbülésemre. A Branham testvér prédikációinak sok nyelven való kiadásával szolgálunk Isten népének, ellátjuk Isten népét, és már ezzel is egy erőteljes bizonyságot teszünk arról, hogy mit képviselünk, és hogy közvetlen részünk van Isten ügyében ezekben a napokban. Mert nem az számít, hogy beüljünk itt a Mózes tanszékébe. És soha nem fogom elfelejteni azt a brüsszeli napot, 75-ben volt, vagy 76-ban volt, amikor ott tartottuk ezt a nagy nemzetközi konferenciát, és lám, a testvérek valóban előálltak egy ilyen nagy halom prédikációval, és előre jöttek a pódiumra vele, és letették oda őket. És nem hittem a saját szemeimnek. Én először láttam ilyesmit. Rusz testvér, aki itt ül az emelvényen, szinten ott volt, és még néhányan mások is, akik tudják, hogy mi történt azután. Hirtelen, mintha egy lemez játszódott volna le a szívemben. Az írástudók beültek a Mózes tanszékébe, és ez egyre erősebbé és erősebbé vált bennem. Nem tudom, ha nem is utaltam volna rá, és nem mondtam volna ki közben. Először magamnak kellett megkeresnem az íge szakaszt a Máté evangéliumában, de volt lapozgatás egyik a másik után. A próféta ezt mondta, és a próféta így mondta, és a próféta azt mondta. És minden prédikációból kiragadtak valamit a szövegösszefüggésből, és abba a kontextusba helyezték, amelyet az ember valahogyan saját magának előkészítette. És hogy mi zajlott le én bennem, azt senki sem tudja elképzelni. Branham testvér azt mondja, három dolgot nem szabad megtenni. Az ígét nem szabad elhelyezni találomra valahova, hanem oda, ahova tartozik, és ezt nem szabad értelmezni, és figyelemmel kell tartani az ő beteljesedésében. De hiszen ti magatok is ismeritek ezt a három dolgot bizonyára jobban, mint ahogyan most név szerint meg tudnám említeni őket. De amikor eljött az én időm, fel kellett olvasnom, amit fel kellett olvasni. A Jézus napjaiban az írástudók Mózes tanszékében ültek. Mózes ezt mondta, és Mózes azt mondta. És akkor eljött az Úr, és azt mondta, Mózes volt az, aki rólam beszélt. És valóban Mózes azt mondta, egy hozzám hasonló prófétát fog támasztani nektek Isten a testvéreitek közül. Őt hallgassátok, mert minden lélek, aki nem hallgat rá, ki lesz írtva. Mivel kellett szembesítse őket az Úr? Ha ismertétek volna Mózest, engem is felismertetek volna. és akkor még mindig azt mondták, nos igen, a mi atyánk Ábrahám. Aztán persze már túl késő volt. Aztán azt mondja az, a ti atyátok az ördög, mert mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Ez egyáltalán nem tetszett nekik, mert a teste szerint alig múlt el 30 éves, de úgy nézett ki, mintha 50 lenne, és azt mondhatta, mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Szeretteim, mi nem ülünk itt egy próféta tanszékében, hogy egyoldalúan hangsúlyozzunk egy dolgot. Azért állunk itt, Isten színe előtt találtatunk, hogy kiegyensúlyozott hirdessük Isten népének az ígét, hogy hirdessük Isten teljes üdvhatározatát, és ehhez Isten kegyelmet adott mind a mai napig, és mindig, mindvégig meg fog ajándékozni kegyelemmel hozzá. Mennyire vágyódom arra, hogy egy nyitott ajtót kapnánk, hogy a rádió és a tévé segítségével, vagy bármi legyen az, behatolhassunk a nemzetek otthonaiba, hogy eljuttassuk nekik ezt az isteni üzenetet. Remélem, valószínűleg senki sincs, aki azt gondolja magában, igen, ez annyira fontos lenne. Nos, fontosabb, mint az étel és az ital. Minden földi mullandó dolognál fontosabb a mennyasszonyi gyülekezet elkülönítése Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Az Isten ügye a legfontosabb dolog, ami a Földön létezik. És bárki legyen az, aki ezt az ügyet másodlagosnak tekinti, vagy lazán kezeli, nem méltó arra, hogy kiálljon mellette. Tüzeseknek kell lennünk, készen arra, hogy az Urat szolgáljuk. 11-et összesen 11 állomáshoz írtunk, hogy válaszoljanak nekünk, hogy kapunk-e belépőt, hogy az ige hirdetésünkkel a nyilvánosság elé lépjünk. 11 televíziós csatornának írtunk. Meglátjuk, mi sül ki belőle. És ha mindegyik lemondja, akkor azt mondom nektek ma, hogy ez mindennél jobban megerősítene engem a hitben, és megmondom azt is, hogy miért. Mert akkor Isten megnyitja az útat közvetlenül a műholdhoz, hogy felülről jöjjünk fel vagy be, annélkül, hogy bárhova is kopogtatnunk kellene. A mi Istenünk még ott is útat nyit, ahol egyáltalán nincs út. Igaz ez vagy sem? Amikor Izrael népe ki lett vezetve, és a Vörös-tenger valahogy útban volt, nagyon gyorsan kiderült, hogy Isten képes útat csinálni ott is, ahol nincs út egyáltalán. És a vizet jobbra és balra úgy állította, mint a falakat. A teológusok nevetnek ezen, és egyszerűen azt mondják, ez nem lehet. Ki emlékszik arra, amikor Branham testvér felvette az egyik érvet, amit ezek az emberek a szájukban adtak, vagy vezettek, mert azt mondják, hogy Mózes valójában nem ott vitte át a népet a Vörös-tengeren, hanem a leng végén, ahol már a parton volt, ahol lapos volt a víz, és nádasok voltak, és így tovább, és így tovább. És akkor Branham testvér azt mondja a maga humorával, amit tulajdonképpen kívánom, hogy bárcsak meg lenne nekem is. Branham testvérnek meglehetősen egészséges humorérzéke volt. És tudjátok, mit mondott? akkor nem csak egy csodát látok, akkor kettőt látok. Egyrészt, hogy Isten mégis útat csinált, másrészt, hogy ilyen kevés vízzel képes volt elborítani vele a fáraó egész hadseregét. Amen. Amen. Igen, ilyen egyszerű a dolog. Nem kell aggódnunk valóban semmi miatt. Isten el fogja távolni az ellenfeleket, és megdicsőíti önmagát az ő népe között, akik hittek és kitartottak mellette. És nem fogunk megszégyenülni, mert mindazok, akik Istenben bíznak, nem szégyenülhetnek meg. Volt még egy zsoltáros szava is, amit el akartam olvasni, és akkor még egy íge szavát az Ézsaiás prófétából. És azt hiszem, hogy azután ma hálát kellene adnunk Istennek. Olyan imádatot kellene nyújtanunk neki, mint még soha ezelőtt. A 69. Zsoltár, 7. verse. Ne hagyd, hogy csalódjanak bennem, akik benned reménykednek, ó Istenem, seregek Ura. Ne hagyd, hogy megszégyenüljenek bennem, vagy rajtam, akik téged keresnek, Izrael Istene. A 68. Zsoltár 20. és 21. verséből. Magasztalva legyen a mindenható Úr. Napról napra minket az Isten hordoz. Az az Isten hordoz, aki a segítségünkre van. Ez az Isten számunkra egy szabadító Isten. És az Úr, és Isten az Úr még a halállal szemben is tud tanácsot adni. Ő nem csak, hogy tudta, hanem meg is valósította a valóságban. És akkor a 25. vers. Látni lehetett, ó Istenem, a te diadalmenetedet, nem egy evangélista mutatványát, nem dobokkal és trombitákkal, a te diadalmenetedet lehetett látni, az én Istenem, az én királyom diadalmeneti felvonulását a szentélyben. A proféták már látták a végső győzelmet. Ők már látták a végső fordulatot, ami Istenünk diadalmeneti felvonulását. Szellemben, amikor a szentélyben voltak, Isten már megmutatta nekik, hogy a legutolsó felvonulás egy diadalmenet lesz, egy győzelmi felvonulás lesz. Látni lehetett, ó Isten, a te diadalmenetedet, még csak nem is a 7. követ diadalmenetét, semmi mást, hanem ahogy itt írva van, látni lehetett, ó Isten, a te diadalmenetedet. Az én Istenem, az én királyom diadalmeneti felvonulását a szentélyben. Lehetne tovább olvasni, dobpergő, szűzek, és így tovább. Eljön majd az idő, lesz egy idő, amikor a bölcs szűzek megmutatkoznak, nyilvánvalóak lesznek, lesz egy rövid időszakasz, ahol a szellem olaja hozzáadódik a nekünk adott ígéhez, és ez hozzáadódik ehhez a teljes fogaskerékhez, amit ma néha olyan messzire hallani lehet még, hogy nyikorog, mert hiányzik az olaj. Amint mindannyian tudjátok, a régi időkben, amikor még szekírrel voltak úton, és nem voltak olajozottak, és nem voltak kenve, ezt hallani lehetett, ki tudja milyen messzire. Ma is hallani lehet néhány dolgot, de eljön majd az a nap, amikor Isten minden hiányosságot, az ő jó tetszéséhez mérten orvosolni fog. Amikor nem csak egy felkenetés fog eljönni sokakra, akik a saját útjukat járják, és nagy tetteket hajtanak végre, hanem amikor a feltámadás ereje, életet adó isteni erő költözik a bárány menyasszonyába. És mi szorosan egyesülünk a vőlegénnyel. Ez lesz az az időpont, amikor az ostobák azt fogják mondani, adjatok nekünk is az olajotokból. Ezt nem lehetne mondani, ha nem mutatkozna meg a különbség. Ha az egyik csoport nem emelne hirtelen hangos lármát, eleinte egy általános lárma, zajongás van, amelyben mindenki be van vonva, és váratlanul bekövetkezik a csalódás. A lámpások kialszanak. Az olaj elfogy. Adjatok nekünk is a ti olajotokból. És itt a Zakariás 4. fejezetére gondolok, ahol az olajtartály az aranygyertyatartó tartó fölött van, és 7 öntöző cső vezetik az olajat a gyertyatartóba. Úgy értem, az olajtartályból a gyertyatartóba. Kinek a kezében lesz végül az olaj? Mindazoknak, akik megértették, hogy Istennek volt 7 csillaga, 7 hírnöke, küldötte a 7 gyülekezeti korszakban, akik kapcsolatba kerültek Istennel, akik maguk is részévé váltak ennek az aranygyertyatartónak, amely a gyülekezetet jelképezi. Nekik nem fog elfogyni az olaj. A többiek, akik a házalókkal, a kiskereskedőkkel keresik a kapcsolatot, majd jön az egyik evangélista, előhozakodik az ő dolgával, a másik ismét a maga dolgával hozakodik elő, és akkor valóban azt lehet hallani, hogy menjetek a kiskereskedőitekhez. De van egy sokaság, amelyik külön van választva. Ők már nem járnak egyik boltostól a másikig, sem egyik ócskástól a másikig. Ők elcsendesedtek Isten jelenlétében, őket nem fogja befolyásolni az utolsó idők egyetlen felkentje sem. De álhatatosan szilárdan állnak Isten ígéjében és a kegyelemben. Ó, Isten, őrizzen meg bennünket, és meg is fog őrizni mindvégig. Az Ézsaiás próféta könyvében egyszerű, csodálatos szavak vannak, amelyeket még fel szeretnék olvasni, és akkor el kell jutnom a végére, akár akarom, akár nem. Ézsaiás 46. fejezetének a 9. versében ez áll. Ézsaiás 46. fejezetének a 9. verse. Emlékezzetek meg a korábbi dolgokról, az idők kezdetétől fogva, vagy a proféciákról, hogy én vagyok az Isten és senki más. Egy istenség, akihez semmi sem hasonlítható. Én kezdettől fogva megmondtam a kimenetelt, és ősidők óta azt, ami még nem történt meg. Én parancsolom, az én tanácshatározatom valósuljon meg, és mindaz, amit akarok, végrehajtom. Amen. Észreveszitek-e, hogy a végén már nem egy proféta és nem egy apostol lesz? Végül is az Úr lesz az, aki elkezdte velünk az ő művét, és aki be is fogja fejezni azt. Hadd foglaljuk össze, hogy mit is állított elénk Isten ezen a hét végén. Olyan sokrétű volt, olyan dicsőséges volt. Egyszerűen azt mondhatjuk, hogy ő táplálékkal frissíti fel a lelkünket. Megitatta a szomjazókat, megerősítette a megfáradtakat, újra élesztette a legyengült térdeket és a kezeket, és újból megvigasztalta a csükket szívőeket. Mit emeltünk itt ki már szerda este óta? Isten a Szentírásból kifolyólag vigasztalja meg az ő népét. Ezért áll írva a Róma 15-ben a vigasztalásról, amelyet a Szentírás ad nekünk. Ha csak egy emberi lény mondana nekünk valamit, akkor lehet, hogy elgondolkodhatnánk azon, hogy ez így van-e vagy sem. De ha Isten mondta, akkor ez igenis és amen is. Most és mindvégig. Itt azt mondja, én kezdettől fogva megismertettem a vég kimenetet, és ősidők óta azt, ami még nem történt meg. Én parancsolok, az én tanácshatározatom meg fog valósulni, és bármit akarok, azt teljesítem. Isten szólt, és megtörtént. Ő parancsolt, és létezően fennálló lett, nem csak a teremtésben, mint Jáve, hanem mint Jahsua is, ahogy a görög forma Jézus, amikor a földön járt. Ő parancsolt a szélnek, és lecsendesedett. Azt mondta a hullámoknak, hallgassatok el, és azok elhallgattak. Minden elcsendesedett, sőt, még a tanítványok is ezt mondták egymás között. Kicsoda tehát ez, hogy még a szél és a hullámok is engedelmeskednek neki? Ő volt, van és lesz. Aki azt mondhatta, nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Kérlek, ne beszéljetek egy második mindenhatóról. Néhányan a sátánról úgy beszélnek, akinek nagyon nagy hatalma lenne. A sátánnak csak annyi hatalma van, amennyit mi nyújtunk neki. Jézus Krisztus széttiporta a kígyó fejét. Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, és legyőzte a halált is. Higgyétek el nekem, a sátánnak is megvannak a maga korlátai. Először is, amikor mi felvétetünk, ő levettetik, és mielőtt az ezer éves királyság vagy birodalom elkezdődne, meg lesz kötözve, és a mélységbe vettetik. Ne aggódjatok a sátán semmilyen hatalma miatt. Ez egy legyőzött hatalom. És mi legyen egy legyőzött hatalom? Egy birodalom, amelynek meg kellett adnia magát, amelynek le kellett tennie a fegyvert. Mert csak egy győztes van, és ez Jézus Krisztus, a Golgota győztesse. És ez az ő győzelme a mi győzelmünk is, hiszen ő mindent megszerzett számunkra. Néki akarunk köszönetet mondani érte. Nem is tudom összeállítani mindazt, amit ezen a hét végén megtekintettünk. Én minden esetre élveztem. És hadd mondjam el még egyszer, Isten részt adott nekünk az élet fájából, amely Isten paradicsomának a közepén van. Semmit sem vettünk el a könyv proféciájának szavaiból, de hozzá sem adtunk semmit. Hányan voltak, akik ugyan nem vettek el belőle, de hozzáadtak. És pontosan ugyanaz történik azokkal, akik hozzáadnak, mint azokkal, akik elvesznek belőle. Az Isten ügyét úgy kell hagyni, ahogy van. Nem létezik az az ember, akinek joga van hozzáfűzni valamit, kiegészíteni. Ha most belegondolok, egész életemben csak egyetlen prédikációt tartottam, amit valaha is hallottam, még egyszer meghallgattam teljes egészében. A pénteki postán volt a prédikáció, amelyet Brüsszelben tartottam. Azt hiszem, április 9-én volt itt, közvetlenül húsvét után. És angolul tartottam meg azt, és le lett fordítva franciára. És tegnap pontosan 26 oldalt, tehát a 26 oldal felét olvastam fel, ma éjjel pedig majdnem az egészet, és most előtte az utolsó 3 oldalt franciául. Ami ennél fogva megdöbbentett, az az, hogy Isten szelleme bárhol is vagyunk, megajándékoz bennünket egy áttekintéssel, és a múlt hét elején hallott egy angol nyelvű prédikációt is, amelyet valahol 78-ban tartottam. Nem is tudom hol, de akár a tegnap is tarthattam volna. Annyira, de annyira aktuális, up to date, annyira aktuálisak voltak az elhangzottak. Csak azt tudtam mondani, Uram, milyen csodálatos és hűséges vagy Te. De hiszen nem egy emberről van szó, akinek valahogyan van egy elképzelése, amint aztán megvalósít. Nem. Istennek van egy terve, amelyet végrehajt, és ő azt mondja, az én tanácshatározatom meg fog valósulni, és mindent, amit teszek, amit tetszik nekem, amit akarok, azt meg is valósítom. Mögötte azt mondhatnánk, hogy így szól az Úr. Végül is ő mondta ki, ő jelentette ki, és így is van. Ha Branham testvér ma tartaná meg az ő prédikációit, és vannak, akik azt mondják, ó, ő ezt vagy azt, mégis másképp mondta volna. Nem, ő éppen úgy mondta volna, ahogy mondta. Mert Isten őrködik minden felett, még az is, ami néha következetlennek tűnik számunkra, az Isten által kijelölt időben olyan rímekbe rendeződik, és olyan dicsőséges lesz, hogy az ember csak hálát ad, és hódolattal csodálkozik. De az a gondolat, amelyet Brüsszelhez akartam kapcsolni, a következő volt. Ott megemlítettem, hogy Branham testvér beszámolt az ő élményéről, amelyet 1962. december 22-én egy látomásban kapott. És ezt a hét mennydörgésnek nevezte meg, és ez annyira erőteljes volt, hogy a Life magazin is beszámolt róla, és így tovább, és így tovább. Aztán tényleg vannak olyanok, akik nem tudják, mire is van utalással, mire akar utalással lenni. Ti is emlékeztek róla. Egyik látomásban látta, ahogy lehajol, hogy kihúzza a nadrág szárából a bojtorjánt, és hirtelen fülsüketítő csattanás hallatszott. 7 egymást követő detonáció, mint a mennydörgés. És azt is X-szer 7 mennydörgésnek nevezi, mert 7 óriási dörgés volt, amit csattanások kísértek, és így tovább. Aztán vannak testvérek, akik vesznek egy ilyen dolgot, ami egyáltalán nem kapcsolódik a jelenések 10. fejezetéhez egyáltalán, és azt mondják, hogy igen, itt a próféta mégiscsak ezt mondta. Én felteszem nektek a kérdést, hol mondta, hogy a jelenések 10. fejezetének 7 mennydörgéséről valaha is készült egy élő magazin vagy felvétel, amiről bármely hitetlen fotós vagy bármely magazin beszámolt volna. Nézzétek meg, hogy mi a lényeg. Nem csak hallani kell a harangokat, hanem azt is tudni kell, hogy hol van a torony. És tartózkodjatok attól, hogy mindenki tanító legyen. Először is egy Istentől eredő áttekintést kell kapnotok, és mindenek előtt nem szabad a saját céljaitokat követnetek. A rossz dolog az, amikor a testvérek a saját céljaikat követik, akkor kénytelenek lesznek valamit megtenni, ha törik és ha szakad. És Isten megkímélt minket mindettől. Semmi szükségünk arra, hogy valamit is megtörjünk, ha szakad, ha törik, hanem ahogy Ézsás próféta mondta, angolul még szebb pórász talált online, sorban, sorban, egyenként. Minden dicsőségesen össze lesz illesztve, vagy össze van illesztve, és egy teljes épületet látunk magunk előtt. Bár az elején csak összetoldozott egy kicsit, de ez az általános összetoldozottság a végén valami teljes, valami egészet, valami befejezettet eredményez. És most a végére értünk, ha így kell kifejeznünk, ennek az isteni építkezésnek, és minden népből, nyelvből és nemzetből álló mennyasszony gyülekezet tökéletesítésének. Most, amikor az imádsághoz járulunk, kérjük igazán a teljes szívünkből, hogy Isten áldjon meg minden kormányt, minden hatóságot, és tekintettel arra, hogy az evangéliumot még hirdetni kell, imádkozzunk azért, hogy minden irányváltozás, és különösen Gorbacsov úr irányváltását Isten sikerrel koronázza meg. Az ember hallja a pesszimista politikai hangokat, ez mind a szóváltás része. Ne aggódjatok, az Isten órája elérkezett, és ő pontosan tudja, hogy mikor, mit és kinek a segítségével kell megtennie, és hogy nem minden változhat egyik napról a másikra, azt mindannyian tudjuk. De teljes szívünkből hálásak vagyunk Istennek, és azt kívánjuk, hogy az egész Kelet-Európában ilyen emberek kapják meg az elnökséget, és hogy mindenütt utat nyissanak az íge hirdetésének, és megnyíljanak az ajtók. Ezzel ajándékozzon meg minket Isten. Persze én is csalódott voltam, amikor megláttam a nagy képet a fehér ruhás papról, amint szentelt vizet vesz, és valamilyen szent forrásból, és egy szentségtelen bűnöst meglocsol vele, és egy akkora vödörrel. És ennek a keresztségnek kellett volna lennie. Ez nem volt keresztség. A megbeszélés az megbeszélés. A nedvesítés az nedvesítés. Az öntözés az öntözés. A keresztség az keresztség. Én is ugyanúgy regisztrálom ezeket a dolgokat, mint ti is mind. De én egy kicsit tovább tekintek. Nem csak a címlapokat vagy a fotókat nézem. Úgy látom továbbá, hogy ezzel a fellazulással kapcsolatban lehetőségig nyílik arra számunkra is, hogy hordozzuk a kinyilatkoztatott ígét, és jó nekünk, ha bőségesen kihasználjuk ezt a lehetőséget. Hála legyen az élő Istennek! Már mondtam valahol, alig van olyan állam férfi a földön, akivel szívesen kezet fognék. ugyan kezet ráztam Helmut Schmidt-tel annak idején, és beszéltem vele a Zürichi repülőtéren. De nem igazán vágyom arra, hogy mással is találkozzam. De nagy ajándék lenne számomra, ha egy nap szívből kezet foghatnék Mihály Gorbacsovval. Imádkozzunk, hogy Isten legyen vele, és áldja meg őt. Ő ültet királyokat, és taszít le királyokat. Itt az idő, és legyen, hogy megajándékozzon bennünket azzal a kegyelemmel, ahogy már mondtam, hogy hagyjuk el az összes jobbra és balra irányuló dolgokat, és vállaljuk a feladatunkat, ami a legfontosabb, és ezért középen és egyensúlyban kell maradnunk, és mindvégig meg is marad mindazok közepete, ami körülöttünk gazdaságilag és politikailag történhet. Egész végig. Isten azt mondja, hogy az én tanácshatározom meg fog valósulni. Amit elhatároztam, azt meg is fogom valósítani. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És szenteltessék meg a te neved. És így tovább. Legyen, hogy ő megdicsőítse magát, és áldjon meg mindannyiunkat bőségesen a Jézus nevében. Amen.